Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ez előkészítő alkalmunkon, itt a templomban és a képernyők előtt is. Az apostol köszöntésével, amikor köszönti mindig a gyülekezeteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Hajtjuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ezen a héten most újra láthatjuk lélekben, ígéden keresztül, lelked által, hogy mit vállaltál értünk, mit adtál oda nekünk. És köszönjük, hogy ennek a fényében láthatjuk azt is, hogy mi mit adtunk neked. Mi mit tettünk veled? Arra kérünk, hogy csendesítsd el a szívünket, és munkálkodj bennünk, hogy a mi életünk ne maradjon az, amilyen önmagában. Urunk, úgy szeretnénk a te kereszthalálod, feltámadásod, lelked ereje által új életet kezdeni, folytatni. Úgy szeretnénk megújulni, úgy szeretnénk másként élni. Kérjük, segíts, Urunk, hogy így lehessen. Csak te tudsz egyedül segíteni, és köszönjük, hogy azért jöttél, hogy a mi mennyei atyánk kinyújtott jobbja légy, szabadító karja, aki által kiszabadítasz bennünket a bűnből, a halálból, a kárhozatból, a sátán hatalmából, önző életünk börtönéből. Kérjük, áraszd ki lelkedet, és használd fel az egyszerű emberi szót, hogy legyen igévé, életté, bennünket átható, megújító erővé. Kérjük, hogy szentelj meg minket otthonainkban, és szentelj meg itt a templomban, és tégy csodát velünk, mert arra van szükségünk, Urunk. Édesatyánk, Jézus Krisztus nevében kérünk, áraszd ki ránk a te lelkedet, és légy így velünk. Amen.
Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogy már tegnap is az előkészítő alkalmon hallhattuk, a Lukács írása szerinti evangélium 18. részéből, a 31-től a 34-ig terjedő versekből. Így szólít bennünket Lukács 18-ból Isten szava. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Szeretettel köszöntöm a testvéreket nagy csütörtök estéjén. Itt a templomban 9-en vagyunk együtt, és otthon a képernyők előtt reméljük, hogy minél többen Isten hozott mindannyiunkat. Gúnyolódás, kigúnyolás, meggyalázás, leköpés és megostorozás. Ezek azok a szavak, amelyeket kicsit elemzünk ezen a két előkészítő estén, és így készülünk a holnapi nagypénteki úrvacsorás istentiszteletre. Tegnap hallottunk az első két szóról igehirdetést, a gúnyolódás és a meggyalázás. És először ehhez szeretnék kapcsolódni két személyes élménnyel, hogy aztán tovább lépjünk a másik két szóra. Nem olyan régen, amikor felvételiztettünk a Julianna iskolában, egy érdekes élményem volt. Jött egy család, amelyik második gyermekét iratja ide az iskolánkba. Az első gyermekével egy másik állami iskolában jártak. És amikor a felvételi beszélgetésen voltunk, akkor ez a család megkérdezte ott tőlünk, hogy van-e bántalmazás itt a Julianna iskolában. És hirtelen nem is tudtunk mit szólni erre. Próbáltuk mondani, hogy nagy szeretettel igyekeznek bánni a tanárok a gyerekekkel. És aztán ők pontosították a kérdést, mondták, hogy ők a felsős diákokra gondolnak, mert abban az iskolában, ahova nagyobbik gyerekük járt, ott a felsősök rendszeresen kigúnyolták, bántalmazták, keresték a helyzeteket, hogy a kicsiket félelembe tartsák. És olyan rossz volt hallani ezt, hogy a felsősöktől hogy féltek az alsósok. És éppen ezért is kerestek másik iskolát, és jutottak ide a Julianna iskolánkhoz. És így biztattuk ezt a családot, hogy nem jellemző ez az iskolánkra, és nagyon reméljük, hogy nincs ilyen, vagy legalábbis teljes erőnkkel azon küzdünk, hogy ilyen ne legyen az iskolánkban. Aztán ez az élmény is hozta elő bennem, meg aztán a tegnapi alkalom is, ahogy tegnap erről szó volt, egy másik élményemet, amikor középiskolába jártam, és a középiskolában nem éltem át gúnyolódást az osztálytársaimtól, pedig hát eléggé kakukktojás voltam ott közöttük, hiszen templomba jártam, hiszen nem voltam kis tag, pedig mindenki az volt. És hát abban a középiskolában, ahova jártunk, egy szocialista városban, amelyik arra volt büszke, hogy nincsen templom a városban, és úgy építették fel, hogy ne is legyen. Azt tanították nekünk, hogy 20 év, és minden templomot bezárnak. 20 év, és nem lesz sehol keresztjén, aki templomba járjon. És többször is átéltem ezt, hogy a filozófia tanár előszeretettel hívott ki oda a katedrához maga mellé, és tett föl olyan kérdéseket, hogy beszélt valamilyen filozófiai tényről, vagy megállapításról, vagy egy valamilyen filozófusnak az életéről, és akkor kihívott, és mondta, hogy bizonyítsam be az ellenkezőjét. Hát nyilvánvalóan ez elég nehéz volt, amikor ott hallottam először esetleg arról a dologról, de ugyanezt szívesen tette a fizikai tanár is, aki valamilyen fizikai kísérletnél kihívott engem, és aztán mondta, hogy mint hívő, akkor most bizonyítsam be, hogy ez nem így van. Olyan nagy élmény volt nekem, hogy az osztálytársaim abszolút nem nevettek ezen, pedig ezt akarták elérni, és nem lettem gúnytárgyává mondjuk a szünetekben, de ott a tanárok igyekeztek ezeket a dolgokat kiélezni. Nos, milyen gúnyolódásokat éltünk át az életünk során? Tegnap is már elgondolkozhattunk ezen. És valahogy, ahogy ezen gondolkoztam már tegnap is, és ma is, akkor, ahogy a mai ige két szavához jutottam, ugye, ami a megköpködés és a megostorozás, akkor azt éreztem, hogy most ezzel a két szóval valahogy följebb lépünk, mint amikor elénekelünk egy éneket, és aztán adnak egy magasabb hangot, és akkor most nehezebb elénekelni ezt az éneket. Vagy mint amikor azt érezzük, hogy most egy nehezebb szakaszhoz érkezünk az életünkben. Talán gúnyolódást sokan átéltünk az életünk során, de nyilvános leköpködést, vagy nyilvános megostorozást talán egyikünk sem. Még akkor is, hogyha olyan iskolába jártunk, ahol nagyon más volt a légkör, ott sem. Habár ugye az Úr Jézus Krisztus beszél arról, hogy az ő tanítványai, akik követik őt, azok át fogják élni ezt a keresztjén üldözés során, hogy megostoroztatunk. És akár ha Pál apostol életére gondolunk, hányszor kerül ő ilyen helyzetben, hányszor menti meg éppen őt ez attól, hogy ezt átélje, hogy ő római polgárjoga van. De ott már az első keresztjének világába ez abszolút erőjön. De talán mi még nem kerültünk ebbe a helyzetbe. Ez már egy olyan két szó, ami bizony egy magasabb lépcső, akár nekem így jött a szívemben. Miről is van itt szó? Mind a kettőt szeretném egy kicsit körbejárni. Tehát először is a leköpködés. Ahhoz, hogy ezt még közelebb kerüljünk ehhez, szeretnék felolvasni a Máté 26-ból és a Máté 27-ből három verset, a Máté 26, 65, 68-at. Ahogyan ez beteljesedik, mert ugye itt még csak profétálja ezt, Jézus Krisztus készíti a tanítványait a Lukácsban, és itt hogyan teljesedik be, azt olvashatjuk a Máté 26-ban. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt. Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták. Profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged? Aztán ha egy lappal tovább lapozunk a Máté 27-ben, már Pilátus udvarában vagyunk, és itt ezt olvassuk. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Lebetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözd légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették róla a nátszálat, és a fejét verték vele. Leköpdösés. Három helyszínen hallgatják ki ugye az Úr Jézus Krisztust, először is a főpap udvarán, aztán a Heródes palotájában és a Pilátus palotájában. És ebből két helyszínen látjuk ezt, hogy leköpdösik az Úr Jézus Krisztust, és azért döbbenetes, mert mindenki, aki ott volt, ahogy olvastuk ezeket a szakaszokat, megtette ezt vele, tehát az összes ott lévő szolga, az összes ott lévő katona leköpdöste az Úr Jézus Krisztust. Ha végignézzük az egész Biblia fényében, hogy mi is ennek a jelentése, olyan döbbenetes dolgokat látunk. Először is olyan döbbenetes az, hogy a mózesi törvényben jön ez először elő. Mózes ezt, mondjam így, megengedi, vagy mondja egy törvényében, mégpedig akkor, amikor a sógor házasságban a testvér nem akarja elvenni a feleségként, ugye a sógornőt, ugye ez volt a törvény, hogyha meghal az egyik testvér, akkor a sógor köteles elvenni. És ha ezt nem teszi meg, akkor ez az asszony oda vihette ezt a férfit a tanács elé, levette a saruját, és beleköphetett az arcába ott a nagy közösség előtt, és ezzel megszégyenítette, ezzel kifejezte a haragját, ezzel kiadta az indulatát, ezzel kifejezte, hogy az egész közösség előtt megszégyenítelek téged. Úgy érdekes végig gondolni ezeket a mózesi törvényeket, hogy ugye milyen sokszor az a célja, hogy az egész közösség előtt megszégyenítve kifejezze azt, hogy ne így csináld. Úgy gondolom, ha egy egész közösség átélte ezt, akkor utána sokan meggondolták, hogy ezt az utat választják, vagy másikat. És hát azért sokszor látjuk, ugye, hogy az Úr Jézus ezeket a törvényeket a szeretet betöltése kapcsán hogyan viszi egy mély, egy igazán magasabb fokozatra, és a szeretet betöltését javasolva. Aztán nagyon érdekes, ha a mózesi törvényeket nézzük, hogy a leköpés ott jön megint elő, amikor, és itt milyen érdekes, hogy ugyanahhoz térünk, amiben mi is vagyunk, hogyha valaki olyan betegséget hordoz, amely cseppfertőzéssel terjed, mint ahogy most a koronavírus is például, akkor, hogyha valaki leköpött téged, és az a betegség azzal terjed, akkor mit csinálj? Vedd le a ruhádat, mosd ki azt a ruhát, és aztán menjél karanténba, mondja a mózesi törvény. Milyen döbbenetes ez. Legyél ott a karanténba legalább egy napig, amíg megtisztulsz, és aztán mehetsz tovább. Hogyan jön elő ez a gondolat tehát az embertől? És aztán, ha tovább nézzük ezt a gondolatot, hogy leköpés, ezt a cselekedetet, akkor legközelebb pedig az Úr Jézus Krisztus életében láthatjuk ezt az igében. Jézus Krisztus háromszor is alkalmazza ezt. Ugye először is, amikor meggyógyítja úgy a vakot, hogy köp a kezébe, és aztán a szemére teszi az önnyálát. Aztán másodszor pedig köp a földre, és sarat csinál, és azt teszi a vaknak a szemére. És harmadszor pedig a siket némának köp a kezébe, és azt a nyelvére teszi, és akkor mondja, hogy Effata, nyílj meg. Tehát mind a háromszor az Úr Jézus Krisztus gyógyít azzal, hogy köp. Mind a háromszor mondhatjuk így is, hogy ezáltal újjá teremt, hiszen ezek születésüktől kezdve vakok vagy siketnémák voltak. Annyira mélyen elgondolkoztatott ez, hogy mi jön ki belőlünk, amikor köpünk. Hogy az Úr Jézus Krisztus ezáltal gyógyított, az Úr Jézus ezáltal újjáteremtett, mi emberek pedig ezáltal is megszégyenítettünk, mi ezáltal is az indulatot fejezzük ki, mi ezáltal is úgymond a betegség jelét hordozzuk. Mennyire különböző ez, már ezt is döbbenetes látni az ige fényében. És hát, ahogy mondtam már az előbb, az Úr Jézus Krisztus nem egyszerűen valaki leköpte, hanem amikor ott van a főpap udvarán, akkor minden szolga leköpi, hiszen a mózesi törvényből megtapasztalták, megérték azt, hogy ezzel így kifejezhetik ezt az indulatot, és ezt aki csak ott van, megteszi, és ugyanígy körbe köpdösik azok a katonák is, akik ott vannak Pilátus udvarán. Mi jön neki belőlünk, ha ennek töredékét átélnénk? Azt hiszem, hogy borzalmasan magunkba roskadnánk egyik részről, borzalmasan összetörnénk, lehet, hogy porba omolnánk, vagy lehet, hogy egyszerűen már az első köpés után az lenne az indulatunk, hogy visszalöknénk, vagy visszaütnénk. Mit tett az Úr Jézus Krisztus? Tegnap is hallottunk erről. Talán leggyönyörűbben fogalmazza meg az Ézsaiás 56, 50. részből a 6. vers, ahol így mondja az ige: hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalászkodás és a köpködés elől. Beteljesítette ezt a proféciát is az Úr Jézus Krisztus. A második szó pedig itt a korbácsolás vagy megostorozás. A mózesi törvényben jön ez is elő először. Azt mondja Mózes, hogy ha valakiről bebizonyosodik, hogy valamilyen olyan bűnt követ el, amely korbácsolásra méltó, akkor megkorbácsolhatják, megostorozhatják, de 40-ig adjanak neki, 40-nél ne adjanak többet. Legtöbbször ez a szó az Úr Jézus kereszthalálánál fordul elő itt is, mint ahogy az előző szó is, a leköpés a Bibliában, itt is, mintha azt fejezné ezt ki nekem, ahogy elolvastam mind a 6 helyet, ahol erről szó van a Bibliában, számomra azt fejezi ki, hogy ez a legerősebb, a legnagyobb mérték, hogy ez a legsúlyosabb ilyen jellegű tapasztalat az egész Biblia fényében. És hát nagyon erőteljes ez a beszámoló, ahogy elolvassuk erről a 4 evangéliumot. A rómaiaknál tudjuk, hogy ez a keresztre feszítés része, vagy a keresztre feszítést megelőző borzalmas cselekedet. Újból és újból elgondolkozom ezen, hogy iszonyú kínos halál a kereszthalál, nem tudom emberileg elképzelni, hogy miért kellett még ez hozzá. Hogy így megostorozzák, hogy így megkorbácsolják azt, akit keresztre feszítenek. Itt is 2 helyen történik ilyenfajta bántalmazás. Ugye egyrészt a főpap udvarán olvassuk ott, hogy megbotozzák az Úr Jézust, és olvassuk Pilátus udvarán, hogy ott pedig a katonák elvégzik azt, ami a római keresztre feszítés szerint szokás, vagyis hogy megkorbácsolják. 1986-ban egy orvosi szaklapban, legalábbis én, ahogy most utána olvastam és találtam, írják le először, legrészletesebben orvosok, keresztjén orvosok, hogy mi történik az Úr Jézus Krisztus kereszt halálakor, innentől nagy csütörtök estétől kezdve egészen a keresztig, fájdalom tekintetében, kínzások tekintetében az Úr Jézussal. Ahogyan elkezdtem olvasni ezeket az orvosi leírásokat, tényleg legalább 10 oldalon keresztül nagyon részletesen írja le, például ez az orvosi szaklap, ez a Journal of the American Medical, orvosi szaklap, és ezután nagyon sok keresztjén orvosi lap foglalkozik ezzel, és ír erről. Az egyik mostanában megjelent orvosi lap például azt írta, annyira ledöbbentett ezt, hogyha igazán orvosi szemmel végignézzük azt a sok és mélyreható szenvedést, amit végigél a kínzásokban az Úr Jézus, akkor a Mel Gibsonnak a Passió története igazán csak egy Walt Disney filmecske ahhoz képest, amit orvosilag bebizonyítottan végigolvashatunk, és leírnak ezekkel a kínzásokkal és szenvedésekkel. Pedig, ha megnézzük ugye ezt a filmet, egyszerűen nem bírjuk végignézni. Olyan mély, ami ott bemutatásra kerül. Hát akkor mit jelent orvosilag végignézni, és leírni, és érteni ezeket a szenvedéseket? Ez az 1986-ban megjelent orvosi szaklap rajzolja le először azt a korbácsolási eszközt, amellyel megkorbácsolják itt az Úr Jézust. Ennek van egy fanyele, 8 bőrszíja, amelynek a végén vagy vasból van ólomgolyó, vagy az ólomgolyók végén még csontdarabok vannak. Ez a bizonyos flagrum. Ugye ennek, hogyha egy szíjával vernék azt az elítéltet, az is borzalmas kín lenne, de az a 8 különálló szíj és a különálló csont darab rajta még fokozza ezt az irtózatos fájdalmat. A kezeit egy oszlophoz kötik, lemesztelenítik teljesen, fölkötik, és aztán elkezdik vele verni. Borzalmasan fájdalmas már ezekkel az ólomgolyókkal, de ha még rajta vannak ezek a csontdarabok, akkor a csontdarabok pedig kitépnek, feltépik először a a hússzövetet, majd aztán egyre jobban kitépik a húst is az ember szervezetéből. És egyre nagyobb vérvesztesége van, akit így megvernek. Úgyhogy amikor aztán vége van a verésnek, akkor szinte bele esik abba a borzalmas nagy vértócsába. Tulajdonképpen sokkos állapotba kerül már a végére. Elképzelhetetlen az, hogy aztán erre a borzalmasan kivert hátára ráadják ugye azt a palástot, hogy amikor majd ott lesznek a keresztnél, akkor ugye ez a palást bele megy abba a nyílt sebbe, és amikor majd ott lesznek a keresztnél, akkor letépik azt a palástot, vagy egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy erre a kivert hátra ráteszik a keresztet, és vinni kell azt a keresztet. Mindezeket orvosi szemmel tényleg végig elemezve, döbbenetes dolog és döbbenetes mélysége a fájdalmaknak. Nos, a leköpés és a korbácsolás. Mindezeket végig gondolva befejezésül, mik azok, amelyek szólítanak bennünket, és mi az, amit ezen keresztül elgondolkozzunk. Engem legelőször is a csend szólított meg. Úgy gondolom, hogy ha mindezt végig gondoljuk, és ez csak, ahogy mondtam, nagyon pici töredéke annak, ami nagy csütörtöktől nagy péntek délutánig történik, az ember azt érzi, hogy nem tud szólni, hogy nem tud megszólalni, hogy azt érzi, hogy legjobb, ha csöndben van, legjobb, ha egyszerűen mostantól kezdve, akár holnapig csak ülünk csöndbe, és mindezen gondolkozunk. Vagy olyan sokszor jutunk úgy az életünk során, hogy miért kérdéseket teszünk föl. Hányszor kérdezzük meg egy-egy dologért, miért van így, akár most ez a járványos időszak is. És vajon eljutunk-e ezen az estén oda, hogy megkérdezzük azt, hogy Uram, Te miért kaptad ezt a sok-sok kint, amelyet el kellett viseljél? Megfogalmazzuk-e azt, hogy veled miért történik ez, ami történt? Az apostolok cselekedete 10.38 azt írja, a názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt és jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt ő vele. És aki meggyógyított mindenkit, ezt és még sok minden mást kap az emberektől. Ahogyan tegnap is szó volt arról, fakadjon föl a szívünkben a hála, a dicsőítés, miközben csendben ezen gondolkozunk. Ez a legnagyobb, ami fölfakadhat belőlünk. Nagyon sokszor megfogalmazódik most ezekben a napokban az, hogy lassan vége a türelmünknek, hogy olyan nehéz bent lenni, hogy olyan nehéz otthon ülni, hogy olyan nehéz a karanténban lenni. Megfogalmazódik, és nyilvánvalóan igaz, és nehéz akár több gyerekkel sok mindent elvégezni, hogy nehéz valóban otthonról dolgozni, és a gyerekeket is ellátni, és nehéz a bezártság, és nehéz a sok feladat. Mindezekben honnan kapunk erőt? Hiszem és vallom, hogy csak is innen, hogy nézzünk föl az Úr Jézusra. Hogy olyan különleges dolog ez, hogy pont ezekben a napokban kapjuk ezeket a nehezeket. És ezekben a hetekben kell nekünk is ezen a nehéz úton járnunk. És ha fölnézünk az Úr Jézusra, úgy gondolom, hogy valóban mélyen el tudunk csöndesedni, és nyilvánvalóan egyedül az ő kitartásából, az ő erejéből tudunk meríteni. Nem tudjuk ezt semmiképpen utánozni, nem tudjuk utána tenni, de egyedül ő tud nekünk erőt adni, hogy abban a nehézben, amiben mi vagyunk, abban erőnk legyen. Hogyha az ostoroztatás szóra gondolunk, akkor nyilvánvalóan eszünkbe jut a zsidókhoz írott levél 12. részének 4 verse, amely nagyon egyértelműen kapcsolódik ehhez. A zsidókhoz írott levél 12. része azt mondja, mert a bűn elleni harcban még nem ontottátok a véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apa? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. A fenyítés, az ostoroztatás a bűn elleni harc része. A fenyítés, az ostoroztatás megmutatja, hogy milyen komoly dolog a bűn. Megmutatja, hogy mennyire nem egyszerű ennek az elengedése, hogy mennyire valóságos, mennyire komoly a büntetés, akiket fiává fogad Isten, azokat pedig megfenyíti, megostorozza azért, hogy újuljunk, azért, hogy neki engedelmes gyermekeivé legyünk. Ezt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus is dicsősége jutott ezen keresztül, és a mi életünkben is áldás készül ezen keresztül. Aztán a nyilvánosság gyalázata. Ez is megszólított az igével kapcsolatban engem, hiszen felejtsük el azokat a képeket, amikor ágyékvédőben van ugye az Úr Jézus Krisztus, ezeken a képeken az ostoroztatás, meg sok más jelenet egészen bizonyosan, teljesen anélkül történik. Az Úr Jézus Krisztus a teljes leköpetés és korbácsolást így éli át mesztelenül, és úgy annyira nagy különbségként és annyira nagy ellentétként jött ez az én szívembe, hogy amikor mi annyi mindent el tudunk úgy követni, hogy nem veszi észre senki, hogy ott vagyunk most is bezárva az otthonainkba, és nem tudja senki, hogy mi történik, mire gondolunk, mi az, ami ott velünk van, és sokszor nem látja senki, ami a mi életünkben történik, mert elrejthetjük a mi bűneinket, akár a lakásainkban is. Ő viszont nyilvánosan hordozta a gyalázatot teljes nyilvánosság előtt, és teljesen lemesztelenítve mindenki előtt, mert ezt is vállalta. És egyszer bizony azt mondja, hogy mi minden dolgunk, amit nem viszünk oda elé, és amit nem vallunk meg előtte, az nyilvánosságra kerül. Tegnap is szó volt erről, és ma is adjunk hálát ezért, hogy ő ezt vállalta, hogy önként tette, és hogy elhordozta. Végül egy hangsúly helyeződött még nagyon a szívemre, ez pedig az, hogy mennyire vagyunk fontosak, hogy mennyire van gondja ránk. Most családilag mi olvassuk minden nap Filip Jáncénak a Csalódás Istenben című könyvét együtt, és abban szó van egy fiatal fiúról, aki végleg csalódik Istenben. Úgy nő fel, hogy elválnak a szülei, aztán nagyon komoly betegségeket kap, aztán csalódik a szerelemben, elhagyja a társa, aztán pedig elbocsátják a munkahelyéről. egymás után jönnek ezek a nehezek az életébe, és mindegyikbe kérte az Isten segítségét, mindegyikbe kérte az Isten vezetését, és mégis átéli ezeket. És aztán, amikor mindegyiket átéli, egy ponton azt mondja, hogy ez most már sok neki, és szerinte több, mint amit Jób átélt, és hiába tanulmányozza végig Jób életét és történetét, ő azt mondja, hogy most elfordul Istentől. És akkor ezt teszi föl folyamatosan kérdésként, hogy mennyire vagyunk mi fontosak Istennek, mennyire van gondja ránk. Még a könyv közepén tartunk, de ez a két kérdés folyamatosan bennem van, ahogy olvassuk. Folyamatosan bennem dübörög. Úgy gondolom, ha végig éljük, és mennyire fontos, hogy megtegyük ezt ma is, holnap is, a pasió történetet, akkor erre egyértelmű választ kapunk mindig. Ennyire vagyunk fontosak a mi Urunknak, hogy mindezt végigélte éltünk. Ennyire, hogy hagyta, hogy végig tombolják ezt rajta, hogy hagyta, hogy így lemesztelenítsék, hogy hagyta, hogy mindezt végig vigyék rajta. Ha mindezt végig nézzük, van kérdésünk, hogy mennyire vagyunk fontosak Istennek? Hogy nem kell-e vajon újból és újból egyszerűen csak a nehezeinkben végigolvasni ezeket, és csendben ott maradni, és ülni, és figyelni, hogy mi mindenen ment keresztül Jézus Krisztus, és megcsendesedve meglátni, hogy mennyire vagyunk fontosak neki. Amikor elolvastuk a Lukács evangéliumából ezt a három verset, és hadd fejezzem be ezt, akkor úgy fejeztem be azt a három verset, hogy amikor Jézus Krisztus elmondja a tanítványoknak, hogy majd mind kell keresztül mennie, hogy kigunyolják, hogy meggyalázzák, hogy leköpik, hogy megostorozzák, akkor a tanítványok nem értik mindezeket. És senki sem vette komolyan, és senki sem számított rá. Vajon mikor hangzott el ez a két mondat? Mondhatták volna akkor is? És mondhatnák ma is? Én ezt a két mondatot most a napi hírekből hozom. A napi hírekben többször is elhangzik ez a két mondat. És senki sem vette komolyan, és senki sem számított rá. Mondják ezt most például azokban az országokban, ahol nagyon elterjedt a járvány, és ahol nagyon sokan megbetegedtek, ahol figyelmeztették őket, de mégsem hoztak meg egyes intézkedéseket, vagy pedig meghoztak, de esetleg mégsem úgy alakultak sajnos a dolgok. Minden esetre nekem döbbenetesen összecsengtek ezek a mondatok. Akkor is senki sem vette komolyan, és senki sem számított rá. És mégis beteljesedett. És hány olyan szava van még Jézus Krisztusnak, amit senki sem vesz komolyan, és senki sem számít rá, és mégis be fog teljesedni. De olyan jó látni azt, hogy ez a szava az Úr Jézus Krisztusnak, aminek látjuk akkor a kijelentését, és akkor a beteljesedését is, ami javunkra teljesedett be. Azért teljesedett be, hogy bennünket megmentsen, hogy bennünket kimentsen abból a szenvedésből, amely bűneink miatt jogosan ránk várhatna. A mi megmentésünkre, a mi megváltásunkra teljesedett be. És éppen ezért olyan fontos ezen egyre mélyebben és mélyebben elgondolkoznunk, és olyan fontos holnap is jelen lennünk az Isten tiszteleten, és holnap is ott lenni nagypénteken. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.
Fejünket meghajtva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te ígéd valóban olyan, mint egy kétélű éles kard, amely feltárja azt, hogy mi van a mi szívünkben. Milyen rettenetes látni azt, hogy ami a legcsodálatosabb kincsünk kellett volna legyen, amit oltalmaznunk és védenünk kellett volna is, magasba emelni és magasztalni érte téged, mennyei atyánk, a te fiad élete, amelyről te magad mondtad, hogy ez az, amelyben gyönyörűségedet találod, a mi kezünkben mégis megvetés és gúny tárgyává lett, meggyaláztuk leköpve, s összetörtük, mert nem becsültük meg a valódi értéket. Légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. Köszönjük, hogy ma is tükröt tartottál elénk, hogy mennyire nem tekintjük kincsnek a kincset, értékesnek az értéket. Mennyei édesatyám, köszönjük, hogy te magad adtad oda. Te magad adtad oda a te fiadat, hogy ő legyen a mi életünk megszabadítója. Hogy legyőzze a mi bűnünket összetörettetésével, hogy megtisztítson bennünket. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy a mi életünk is megújulhat az ő jelenlétében. Hozzád kiáltunk és hozzád könyörgünk, hogy abból a mélységből, amelyet ő megjárt, és abból a mélységből, amelyet nekünk kellett volna megjárni, a bűneink mélységéből, hoz ki bennünket. Hoz ki bennünket, hogy járhassunk az ő hozzá méltó, a te nevedet dicsérő, az ő megváltottaihoz illő életet. Kérünk téged azért, Urunk, hogy tisztíts meg minket mindattól, ami az életünket beszennyezte, azoktól az indulatoktól, amelyek ott kitörtek Jézus Krisztus ellenségeiből, és amelyek oly sokszor kitörnek belőlünk. Tisztíts meg minket, téged dicsérő és a te szeretetedet továbbadó életre. Amen.
Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Amen.